Hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlök mindenkit. Elsőként azokat a kedves nézőket, akik személyesen jöttek el ide a Minden Tudás Egyetemére a Jövőháza Teátrumba, és köszöntöm szívből azt a jelentős nézőtábort is, akik a televízióban vagy az interneten keresztül kísérnek figyelemmel bennünket. A Minden Tudás Egyeteme 144. előadását látják, és az sem mellékes, hogy ma van a Magyar Tudomány ünnepének első napja. A program létrehozói a Magyar Telekom és a Magyar Tudományos Akadémia, amelyeknek köszönhetően önök hétről hétre elismert magyar tudósokkal és aktuális, érdekfeszítő, izgalmas tudományos témákkal ismerkedhetnek meg. Ma Lackovics Miklóssal és a számok tudományával, a matematikával. Arra keressük a választ, hogy mi a matematika, tudomány vagy művészet. Hát én tudom, hogy mondjuk érettségi előtt sokaknak már az is művészet, ha képesek megoldani egy matematika példát, de komolyra fordítva a szót. Az élet igazságai felől megközelítve a kérdést, a matematika tudomány méghozzá bizonyos szempontból egyedülálló, hiszen csak is a matematika képes abszolút és megdönthetetlen igazságokat állítani, pontos számokkal és precíz definíciókkal. Mielőtt belekezdenénk a témákban, kérem ismerjék meg mai előadónkat.
A szüleim nagyon különböző társadalmi körből jöttek. A édesapám egy lezüllött nemesi családnak volt a sarja, és a társadalmi igazságtalanságot érezve először is a tanácsköztársaságban már azt hiszem, hogy részt vett, és 1918-ban belépett a kommunista pártba, és egész életében hithű kommunista is maradt. És emlékszem, amikor 1989-ben mondta nekem, hogy én láttam az elejét, és most látom a végét is. Az édesanyám szülei meghaltak, amikor ő egészen kicsi volt, tehát ő árvaként nőtt fel. A ő családját, aki maradt vidéken, azt 44-ben elhurcolták. Senki nem maradt az ő családjából, úgyhogy szinte semmit nem tudok az ő felmenőiről. Én egyedüli gyerek voltam, ugyan apámnak egy korábbi házasságából volt egy nálam 20 évvel idősebb fia, és az ő felesége az nagy szerepet játszott az életemben. Magyar tanár volt, ennek ellenére valahogy világosan felfedeztek, hogy engem a matematika érdekel, és kezembe adott néhány ismeretterjesztő könyvet, amik óriási hatással voltak rám. Emlékszem, amikor 9 éves koromban egy egész nyarat töltöttem a Perelman Szórakoztató Algebra című könyvének a tanulmányozásával. Aztán szintén ő adta a kezembe Grécer Györgynek az Elmesport egy esztendőre című könyvét. Neki köszönhetem azt, hogy a matematikát ilyen kiskoromban megszerettem és megismertem. Engem meghívtak a Fazekas Mihály gimnáziumba, a speciális matematika osztályba, amit 1962-ben indítottak el. A gimnazista éveim azok teljesen a matematika bűvöletében teltek el, ugyanis mindnyájunkat olyan szenvedélyesen érdekelt a matematika, hogy valamilyen értelemben egymást tanítottuk. Tehát egymásnak feladatokat adtunk, matematikai olvasmányainkat állandóan megbeszéltük, ugye hát voltak versenyek, ezek is témát adtak. A matematika az elsőrendűen fontos volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy matematikai szempontból a gimnáziumi éveim intenzívebbek voltak, mint az egyetemi éveim, amikor matematikus szakos voltam. A gimnázium maga bölcsessége az oda vezetett, hogy osztályfőnökül nem a matematika tanárunkat jelölték ki, hanem Komlós Gyulát, aki földrajzot és történelmet tanított, aki óriási hatással volt az egész osztályra. Ő matematikázott nem értett, de történelemhez, irodalomhoz, egyáltalán a szellemi élethez, erkölcshöz, a világhoz nagyon sokat, úgyhogy csüktünk rajta, tehát fürtökben lógtunk rajta, és éjjel-nappal együtt voltunk vele, amikor csak lehetett. Gimnazista koromban kezdtem tűnődni azon, hogy nem kéne zongorázni tanulnom, amire végül is csak egyetemista koromban szántam rá magam. úgyhogy akkor elkezdtem zongorázni tanulni. Ugyancsak egyetemista koromban kezdtem énekelni különböző kórusokban. A énekesi pályafutásomnak a csúcspontja tagadhatatlanul az ANS kórusban való részvételem. Azt Bali János hozta létre, ezzel a együttessel több lemezt is fölvettünk, nevezetesen a reneszánsz egyházi zenének a műfajából, ami egy különleges élmény volt számomra. Ez egy művészet, a matematikát jól átadni, de ez lehetséges. Biztos, hogy nem tudja mindenki csinálni, az kell hozzá, hogy az ember még emlékezzen arra, hogy mennyire nehezére esett magának neki is ezeket a nehéz fogalmakat megérteni. Tehát az kell, hogy az ember belelásson a másiknak a fejébe, és tudja, hogy mi okoz nehézséget. Tehát valamilyen empátia kell hozzá. A racionális gondolkozás azért, hát azért a kultúráknak az egyik ugye legnagyobb értéke, megítélésem szerint. És hát arra mindenütt szükségünk van, és minden tudománynak és még a természet és a társadalomtudományoknak is óriási szüksége van rá. És a racionális gondolkozásra őletesen nagy szükség van a közéletben, a politikában, a mindennapi életben, a magánéletben, és hát a matematika az, ami a racionális gondolkozásnak ugye a csúcsa, és aki ezt jól elsajátítja, annak esélye van rá, hogy észszerűbben, racionálisabban gondolkozik, és hát szerintem ez az, amire most a legnagyobb szüksége volna mindenkinek, egy kis józanész.
Fogadják szeretettel Lackovics Miklós matematikust. Professzor úr, hölgyeim és uraim, ma is készültünk egy összeállítással a hétköznapi emberek véleményéről, gondolatairól, arról, hogy szerintük mi a matematikusok dolga a komputerek világában.
Hát ők határozzák meg az alapvető algoritmusokat, ők készítenek olyan megoldásokat, amelyek a mindennapi életnek a feladatait számítógép számára fogyaszthatóvá teszik, tehát értelmezhetővé, és a megoldásokat meg ők értelmezik.
Tehát az elméleti megalapozás.
Leképezi a valóságot a komputer nyelvére.
Matematikus az lehet programozó is.
Hát gondolom, hogy szerves köze van hozzá, de én a matematika területéről nagyon távol állok, úgyhogy ez ügyben nem nagyon tudok nyilatkozni.
Az, amit elértünk eddig, azt alkalmazzák, hogy tovább lehet sem fejlődni.
Azt hiszem, hogy a matematika nyelvére van lefordítva, tehát egyesek és nullákkal tudták eleinte írni a programokat, de tehát ezt én nagyon távolról tudom csak.
Hát gondolom a kutatás, nem?
Hát olyan programokat csinálni, ami emberközpontú valamennyire, és hát használható. Persze, amikor is a matematika felül kéne megközelíteni a dolgot, hanem a felhasználó oldaláról.
Hát programot írni, megfelelő programokat és algoritmusokat írni hozzá.
Hát, még sose gondolkodtam el ezen a kérdésen. Nem igazán tudom.
Biztos még újabb lehetőségeket kitalálni, de mivel a komputert is úgy tudom, ők találták ki.
Más ennyi.
Professzor úr, mit gondol a hallottakról?
Hát azzal egyetértek, hogy a komputert is a matematikusok találták ki, és hát, hogy a matematikának ebben mi a szerepe, vagy egyáltalán mi a szerepe, hát részben erről szeretnék beszélni, és talán egy pár szót még a komputerekről is lesz.
Parancsoljon.
Jó estét kívánok! Szeretnék előre bocsájtani néhány megjegyzést, hogy elkerüljem a esetleges reklamációkat. Tehát először is azt szeretném tisztázni, hogy miről nem fogok beszélni. Tehát nem fogok beszélni a matematika legfrissebb eredményeiről, nem fogok arról beszélni, hogy hol áll a matematika a 21. század elején, hogy milyen kihívások állnak a matematika előtt. Ezekről nem fogok beszélni, mert nem tudok ezekre a kérdésekre válaszolni. Az a helyzet, hogy a matematika az elmúlt évszázadokban egy nagyon bonyolult, hatalmas tudomány lett, amit ma már nagyon nehéz áttekinteni, ezekre az általános kérdésekre olyan választ adni, ami informatív is és érdekes, az nagyon nehéz, én erre semmiképpen nem vállalkoztam. Amire vállalkozom, az csupán annyi, hogy a matematikát bemutassam azoknak, akik kívülről vagy esetleg távolról nézik, és hát a másik megjegyzésem, hogy még ez a bemutatás sem lesz túlságosan eredeti. Az első néhány percben szeretném nagyon röviden vázolni a matematikának a helyét a tudományok között, és általában az emberi ismereteknek a körében, de ismétlem, hogy nem leszek eredeti, mert egy 45 évvel ezelőtt írt könyv alapján fogok elindulni. Ez a könyv Rényi Alfrédnak a Dialógus a matematikáról című könyve, amely a megírása után, a megjelenése után szinte azonnal klasszikussá vált, gyakorlatilag minden nyelvre lefordították, tucatnyi kiadást ért meg, és valóban nem csak, hogy úgy mondjam, tudományfilozófiai szempontból, de irodalmi szempontból is azt gondolom, hogy egy remek mű, és mindenkinek el kellene olvasnia. Hát ebben a könyvben Szókratész beszélget egy ifjú matematikussal, és a matematikáról nagyon sok gondolatot cserélnek. Az egyik téma, amit megtárgyalnak, az az a kérdés, hogy a matematika mennyire nyújt biztos és csalhatatlan ismeretet, igazságokat szemben más ismeretekkel. Itt felhoznak olyan példákat, mint például, hogy nem lehet megmondani egész pontosan, hogy hány ember él Hellászban, mert hogyha népszámlálást tartanánk, akkor is volnának, akik meghalnak, akik születnek, akik utaznak, érkeznek. Ezért nincs értelme annak a kérdésnek, hogy egészen pontosan, abszolút értelemben hány ember él Hellászban, vagy hogy mennyi a pontos távolság Spárta és Atén között, egy ilyen jellegű kérdésre csak nagyjából lehet válaszolni, míg ezzel szemben egy matematikus azt mondja, hogy a kockának van 6 lapja, 8 csúcsa és 12 éle, akkor ez biztos tudás, megkérdőjelezhetetlen tudás, és ez mindörökre így marad. Megemlítik, hogy minden változó dolog az olyan, hogy arról biztos tudást eleve nem szerezhetünk, hogy abszolút tudást csak arról szerezhetünk, ami örök, változatlan, ami mondjuk a kör, vagy az egyenes, a páros, meg a páratlan. Azt is elmondják, hogy nincsenek egyforma dolgok a világon, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma tojás, de a téglalap átlói azok tökéletesen egyformák. Ez nem egy körülbelüli állítás, ez egy abszolút állítás. És Szókratész hozzáteszi azt a példát, hogy a bírósági perek alkalmával gyakran előfordul, hogy a vádlottnak sem a bűnösségét, sem az ártatlanságát nem lehet teljes bizonyossággal ugye megállapítani. Hát ebből azt a következtetést szűrik le, hogy a mindennapi élet igazságai azok bizonytalanok, megállapíthatatlanok, és hogyha ilyen abszolút biztos tudásra vágyunk, akkor ezt csak is a szellemi világban tudjuk megtalálni. Na már most elhagyva egy percre Rényi könyvét, megkérdezhetjük, hogy melyik szellemi világban, mert hogy az emberiség sok ilyen szellemi világot épített ki maga köré, ugye a vallás sok igazságai azok ellent mondanak egymásnak, tehát ebből a szempontból abszolútnak nem nevezhetők, a filozófia igazságai ugyancsak, ráadásul a filozófia igazságai függvényei annak a kornak, amelyben megfogalmazzák őket, és ez bizonyos értelemben még a bölcsészettudományokra is érvényes, tehát ezeket az igazságokat nem tekinthetjük abszolútnak, amivel nem azt akarom mondani, hogy a vallás, a filozófia vagy a bölcsészettudomány igazságai ne lennének fontosak, nagyon mélyek, vagy akár életbevágóak is. Pusztán annyit állítok, hogy nem abszolút igazságok a szónak abban az ideális értelmében, ahogy azt a matematikában értjük. Na most itt felmerül a kérdés, visszatérek Szókratészhez, hogy milyen módszerrel éri el ezt a matematika. Szókratész azt mondja, hogy ennek az a titka, hogy a matematika nem a bizonytalan és megfoghatatlan létezőkről gondolkozik, hanem elgondolt dolgokról szól a matematika, olyan fogalmakkal operál, és olyan fogalmakat definiál, amelyek minden kétértelműségtől mentesek, és pontosan azért definiálja, és úgy definiálja, hogy ezekről az absztrakt fogalmakról megdönthetetlen, abszolút igazságokat tudjon kimondani.
Na most hát persze erre azt lehet mondani, hogy így könnyű, ugye, és hogy ebből a megközelítésből a matematika nem más, mint absztrakt fogalmakkal való játék, és az igazságok, ezek az úgynevezett abszolút igazságok, ezek egy ideális, távoli, nem létező világnak az igazságai, amivel talán nem megyünk sokra. Ennek ellenére pontosan ugyanezt a gondolatot szeretném egy egészen más megfogalmazásban is elmondani. Ez Bertrand Russellnak egy írásából való. Ugye Russell maga is egy elsőrangú matematikus volt, és egy szép írásából, ami a matematikáról szól, a következő mondatot szeretném most idézni. Távol az emberi szenvedélyektől, sőt távol a természet szánalmas tényeitől is, nemzedékek fokozatosan megteremtettek egy elrendezett kozmoszt, ahol a tiszta gondolat úgy lakozhat, mint saját természetes otthonában, és ahová nemesebb impulzusainknak legalábbis egyike elmenekülhet a tényleges világba való sivár számkivetettségből. Ugye ez egy gyönyörű és költői megállapítás, ami lényegében ugyanazt mondja ki, csak máshonnan nézve. Ennek ellenére, hogy ez egy ilyen fenkölt mondat, meg kell kérdeznünk, hogy ez azért végül is mire jó, ugye? Tehát, hogy mi értelme van ennek az egésznek. És erre nézve megint csak Szókratészt idézem, Rényi Szókratészét idézem, aki azt mondja, hogy minden absztrakció dacára és minden elvontságtól függetlenül a matematika mégiscsak a való világról beszél, mert hogyha egy matematikus a körnek egy tulajdonságát felfedezi, az absztrakt matematikai körnek, ezáltal minden kör alakú dologról megtud valamit. Kénytelenek vagyunk elvonatkoztatni, mert különben a kis részletek túlságosan zavaróak volnának, hogy a valóság viszonyai annyira bonyolultak és átláthatatlanok, hogy ahhoz, hogy átlássuk és egyáltalán vizsgálni tudjuk őket, ezért messziről kell néznünk őket az absztraktum felől. És ez az a módszer, aminek segítségével a matematika az absztrakt segítségével mégiscsak a való világot vizsgálja. Olyannyira, hogy ugye sokkal később, mármint Szokratészhez képest sok-sok évszázaddal később, Galilei egyenesen úgy fogalmazott, hogy a természet nagy könyve az a matematika nyelvén van írva, ami manapság már 3 évszázad után számunkra ez mindennapi tapasztalat, mert ugye tudjuk, hogy matematika nélkül nem lennének függőhidak, és nem lennének mobiltelefonok, és nem lenne internet. És csak hogy befejezzem ezt a gondolatmenetet, itt még annyit meg kell feltétlenül jegyezni, hogy a valóság felül a matematika felé is áramlik az információ, mert a matematika történetének azok a nagy forradalmai, amikor hatalmas új elméleteket alkottak a matematikusok, azok szinte mindig, ha nem is mindig, de szinte mindig a valóság megismerésének a vágya által áthatva keletkeztek. Tehát a 17. században például, amikor a differenciális integrálszámítást megalkották, akkor ezzel a mozgás matematikai elméletét akarták megteremteni. Amikor a valószínűségszámítás elméletét megalkották, akkor a véletlen törvényeit akarták megismerni. A 18.-19. század matematikai fejlődését nagyon nagy részben a fizika motiválta, és ugyanez érvényes a 20. századra, ugye a dinamikus rendszereket a 20. században fejlesztették ki, ebben szerepelnek a népszerű fraktálok és a még népszerűbb káosz elmélet, vagy a kombinatorika gráf elmélet, amely a bonyolult ugye gráfoknak és hálózatoknak a tárgyalását teszi lehetővé. Most ezzel befejezném ezt a magas röptű elmélkedést arról, hogy hol áll a matematika a tudományok között, és rátérnék egy hétköznapi kérdésre, nevezetesen, hogy mivel foglalkozik a matematika a hétköznapok során, és hogy a matematikusok tulajdonképpen mit csinálnak, amikor ezeket az úgynevezett abszolút igazságokat feltárják. Ugye ezek a igazságok, ezeket úgy nevezzük a matematikában, hogy matematikai tételek, és a tételekből állnak össze elméletek és nagy rendszerek. Ezek a nagy rendszerek azok, amelyek a matematika épületét végül is felépítik. És a tételeket a matematikusok úgy találják, hogy problémákon gondolkoznak. Tehát végső soron a matematikus ugyanazt csinálja, mint minden más természettudós, vagyis problémákon gondolkozik és elméleteket gyárt. Na most a elméletgyártásról itt nem szeretnék sokat mondani, nagyon nehezen tudnám bemutatni, hogy ezek a nagy bonyolult elméletek hogyan keletkeznek, de a matematikai problémákat, azokat igenis be tudom mutatni, és az egyik fő célom az, hogy megmutassam, hogy milyen jellegű problémákon gondolkoztak és gondolkoznak a matematikusok a kezdetek kezdetei óta. Ezek a kezdetek kezdetei, ezek az időszámításunk előtti 6. századra nyúlnak vissza. Ugye ekkor született tulajdonképpen a mai matematika, ezt azt lehet mondani, hogy két hérosz hozta létre, nevezetesen Thalész és Pitagorász, akik ilyen félig mitikus alakok. Ugye Thalész volt a hét bölcs egyike, a Pitagorász tulajdonképpen egy vallás alapító volt, és a vallás alapítókat megillető legendák övezték és övezik. Biztos, hogy nagy matematikusok voltak, de azért az, hogy a Pitagorász tételt tényleg Pitagorász fedezte fel, és hogy a Thalész tételt tényleg Thalész mondta el ki először, hát ezért azt hiszem senki nem tenné tűzbe a kezét. De az ő tanítványai, azok már húsvér matematikusok voltak, és ők az időszámításunk előtti 5. században megteremtették a matematikát, méghozzá pontosan úgy, ahogy azt ma ismerjük, és ahogy ma műveljük. Tehát ez egy nagyon fontos tény, hogy a matematika az 2500 éves folyamatos élő múltra tekint vissza, az időszámításunk előtti 5. századi nagy matematikusok alkotása az pontosan olyan érvényes, és pontosan olyan csodálatra méltó, mint volt akkor. És már ez a generáció megfogalmazott néhány problémát, ami aztán évszázadokon keresztül, hogy úgy mondjam, lázban tartotta a matematikusokat. Mind a három probléma a geometriai szerkesztésekről szól. Itt szerkesztésen azt értjük, hogy bizonyos alakzatokat vagy távolságokat kell szerkeszteni, kizárólag a körző és a vonalzó felhasználásával, semmi más eszköz nem áll a rendelkezésünkre. Hát körző és vonalzó segítségével egy csomó alakzatot meg tudunk szerkeszteni, például szabályos ötszöget is tudunk szerkeszteni, és itt ezt talán láthatjuk is, hogy hogyan kell körző és vonalzó segítségével szabályos ötszöget szerkeszteni, hogyha itt figyelemmel kísérik ezt az ábrát, akkor látják, hogy egy szakaszt megfelezünk, körzőnyílás, ide forgatjuk, oda forgatjuk, és hip-hop ott egy szabályos ötszög. Végig lehet gondolni, hogy ez teljesen korrekt ez az eljárás, valóban a tökéletes szabályos ötszöget kapjuk ezen a módon. Na most a három klasszikus probléma, amiről röviden szeretnék beszélni, az ugyanilyen szerkesztést követel. Az első ezek közül azt követeli, hogy egy adott körhöz szerkesszünk egy a körrel azonos területű négyzetet kizárólag körző és vonalzó felhasználásával. Ezzel lényegében ekvivalens az a feladat, hogy az adott körrel szerkesszünk azonos hosszúságú szakaszt körzővel és vonalzóval. Az ekvivalenciát úgy értem, hogy ha az egyiket meg tudjuk oldani, akkor a másikat is meg tudjuk oldani, tehát nehézség szempontjából azonos a két feladat. Ugye ezt nevezik körnégyszögesítési problémának, ami a kezdetek kezdeteitől már fantasztikus lázban tartotta nem csak a matematikusokat és az amatőröket is. Például lehet tudni, hogy a 5. században már annyi matematikus próbálta megoldani a körnégyszögesítését, hogy Arisztofanész az már érdemesnek tartotta a Madarak című komédiájában ezen gúnyolódni. És ennek a bemutatója az 414-ben volt időszámításunk kezdete előtt. Egyébként pedig az irodalomban folyamatosan felbukkantak a körnégyszögesítők. Még a Varázshegyben is szerepel egy figura, a paravan államügyész, aki a kör négyszögesítésével bajlódik. Tehát ez nagyon népszerű volt, és már az 5. században elkezdtek ilyen részmegoldásokat produkálni. Olyan megoldásokat, amik nem voltak szabályosak, de mégis valami hozzájárulás a feladathoz. Hippiászé az egyik ilyen híres hozzájárulás, ő felfedezte a Quadratrix nevű görbét. A Hippiász azt mondta, hogy képzeljük el, hogy a körnek egy sugara a függőlegestől a vízszintes sík folyamatosan halad, folyamatos mozgást végezve, és ezzel szimultán egy vízszintes egyenes fölülről lefelé süllyed, oly módon, hogy egyszerre érnek a sugár vízszintes állapotába, és akkor a sugárnak és ennek a vízszintes egyenesnek a meccéspontja, az kirajzol egy görbét, ez a Quadratrix, és Hippiász precízen bebizonyította, hogy ha meg tudnánk szerkeszteni ennek a Quadratrixnak azt a pontját, ahol a görbe eléri a vízszintes sugarat, akkor ezzel a körnégyszögesítést is meg tudnánk oldani, ugyanis mai jelölésünkkel ez a pont 2 per pi távolságra van a kör középpontjától, és ha 2 per pi-t meg tudnánk szerkeszteni, akkor a pi-t is. Ugye pi az egységsugarú körnek a területe, vagy az egységsugarú kör kerületének a fele, lényegében ennek a megszerkesztését kívánja a körnégyszögesítés. Még rengeteg egyéb ilyen, hogy úgy mondjam, nem hivatalos, nem igazi megoldás született az évszázadok során, de senkinek nem sikerült az eredeti feltételekkel megoldani a feladatot. A másik ezek közül a klasszikus feladatok közül a szögharmadolás problémája. Itt egy szöget kell megharmadolnunk, és itt is születtek ilyen majdnem megoldások. Ez a megoldás, amit most láthatunk, ez Archimédesztől származik, legalábbis Archimédesz ezt már leírja. Az úgynevezett betoló vonalzó segítségével megoldható egyszerűen a feladat. Betoló vonalzón azt értjük, hogy a vonalzón meg van jelölve két pont, itt B-vel és C-vel van jelölve, és megengedjük azt a mozgást, hogy a két pontot két már megszerkesztett görbére illesszünk. Ha ezt megtehetjük, akkor az alsó ábra mutatja egy adott szögnek a harmadolását. Egyébként ezt a feladatot a Quadratrix segítségével is meg lehet oldani, de megint csak szabályos megoldást senki nem talált. A harmadik klasszikus probléma az valószínűleg közismert, az úgynevezett déloszi probléma. Ugye egy legendához fűződik a kérdés. A legenda szerint Déloszban pestis járvány tört ki, és a délosziak azzal a kérdéssel fordultak a Józsdához, hogy hogyan szabadulhatnának meg a pestistől, és azt a választ kapták, hogy csak akkor, hogyha Apollón templomában a kocka alakú oltárt egy kétszer akkora oltárra cserélik ki, tehát egy adott kockához egy kétszer akkora kockát kell szerkeszteni, csak körzővel és vonalzóval. Ez a feladat megint csak megoldható betoló vonalzóval, és rengeteg más megoldás született az évszázadok során, de megfelelő feltételeket kielégítő megoldás egy sem. És végül is a 18. századig senki nem tudta, hogy vannak-e ilyen szerkesztések vagy sem. A 18. század végén Carl Friedrich Gauss, aki a egész matematika történet egyik legnagyobb figurája volt, az be tudta bizonyítani, hogy a szögharmadolás és a kocka kettőzés nem megoldható körző és vonalzó segítségével. Arról van szó, hogy e három feladat, most ide hozzáveszem a körnézőgesítést is, bizonyos távolságoknak a megszerkesztését követeli. Meg kell szerkesztenünk a pi hosszúságot az első feladatnál, a körnézőgesítésnél. A kocka kettőzésnél a köbgyök kettő távolságot kell megszerkesztenünk. A szögharmadolás az egy kicsit komplikáltabb, ott úgy kell fogalmaznom, hogyha minden szöget meg tudnánk harmadolni, akkor a 60 fokos szöget is meg tudnánk harmadolni, tehát képesek lennénk 20 fokos szöget szerkeszteni, hiszen 60 fokos szöget képesek vagyunk szerkeszteni, ugye az egyenlő oldalú három szögnek a szögei 60 fokosak, azt könnyedén megszerkesztjük, tehát ha tudnánk minden szöget harmadolni, akkor 20 fokos szöget is tudnánk, és akkor a 20 fokhoz tartozó ilyen trigonometrikus mennyiségeket is meg tudnánk szerkeszteni. Viszont Gauss talált egy kritériumot arra, hogy egy távolság mikor szerkeszthető. Rájött arra, hogy csak akkor lehet egy távolságot megszerkeszteni, hogyha a távolságot kifejező szám az gyöke egy olyan egész együtthatós egyenletnek, amelyben a kitevők is egész számok, ez egyet már tovább nem egyszerűsíthető, tehát nem lehet felbontani egyszerűbb, alacsonyabb fokú egyenletek szorzatára, és ennek az egyenletnek a fokszáma, a legmagasabb kitevő értéke, az kettőnek egy hatványa kell, hogy legyen. A kettő hatványai azok az 1, 2, 4, 8, 16, és így tovább ennek a sorozatnak a tagjai. Na most, miután Gauss ezt bebizonyította, azonnal észrevette, hogy a köbgyök 2 nem elégíti ki ezt a kritériumot, mert a köbgyök 2 kielégít ugyan egy algebrai egyenletet egész együtthatókkal, egész kitevőkkel, nevezetesen azt az egyenletet, hogy x köbb mínusz 2 egyenlő 0, de ennek a fokszáma nem 2-nek hatványa. És pontosan ugyanez a helyzet a koszinusz 20 fokkal, az is kielégít egy már tovább nem egyszerűsíthető egész együtthatós egyenletet, amely szintén véletlenül harmadfokú, és ebből következik, hogy ez a feladat sem oldható meg. Na most ezen a ponton egy megjegyzést kell tennem Gauss felfedezéséhez. Tehát Gauss ezzel elintézte a problémát, megmutatta, hogy a szögharmadolás és a kocka kettőzés nem oldható meg, körzővel és vonalzóval. Most itt tisztán látnunk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy nem azért nem tudjuk megoldani, mert nem vagyunk elég ügyesek, nem próbálkoztunk elég sokáig, nem voltunk elég kitartóak, vagy valami fogyatékosságunk van, hanem arról van szó, hogy a Gauss azt mutatta meg, hogy soha senki semmilyen körülmények között nem tudja ezeket a feladatokat megoldani. Mert hogy ilyen szerkesztések egyszerűen nincsenek. Ugye nem létezik ilyen szerkesztés. Tehát ez jól illusztrálja, hogy mit értek azon, hogy egy matematikai állítás abszolút, ugye, megtámadhatatlan, végleges. A körnégyszögesítés problémája jóval nehezebbnek bizonyult, mert kiderült, hogy ugye ott a pi számot kell megszerkeszteni, és végül is kiderült, hogy a pi számmal az a baj, hogy az semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem megoldása. Ezeket a számokat transzcendens számoknak hívjuk, és ennek a tételnek a bizonyítása a hosszú időt vett igénybe, és három lépésben történt. Először Joseph Liouville az 1850-es években bebizonyította, hogy egyáltalán kell, hogy legyenek olyan számok, amelyek semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem gyökei. Ez annak idején egy nagy szenzáció volt. Ezek után Charles Hermite az 1870-es években megmutatta, hogy bizonyos konkrét számok, amelyeket a matematikusok akkor már több mint 100 vagy talán 200 éve is folyamatosan használtak, azok ugyanilyen úgynevezett transzcendens számok nem gyökei semmilyen egész együtthatós egyenletnek. Ilyen szám például, amit a Charles Hermite vizsgált, az a természetes alapú logaritmusnak az alapszáma, amiről most csak annyit akarok mondani, hogy a elméleti matematikában nem a tízes alapú logaritmus a célszerű számolásnak az alapja, nem is a kettes alapú logaritmus, amit általában a informatikában használnak, hanem egy másik alapszám, ezt hívják a természetes logaritmus alapszámának, amit évvel jelölnek a matematikusok, és 2,7 körül van, egy jól definiált konstans, és az Hermite megmutatta, hogy ez a konstans transzcendens, semmilyen egész együtthatós egyenletnek nem gyöke. És végül ezt a módszert alkalmazva Ferdinand Lindemann 1882-ben bebizonyította, hogy a pi ugyanilyen szám. A pi nem elégít ki semmilyen egész együtthatós egyenletet, és ebből következik, hogyha a Gauss tételét is hozzáveszünk, hogy a pi hosszúságú szakasz nem szerkeszthető, a körnégyszögesítés feladata megoldhatatlan. Na most ebben a negatív értelemben tehát a három klasszikus probléma a 19. század végére megoldódott. Abban az értelemben, hogy nincs megoldása. De tudnunk kell, hogy vannak olyan problémák, amelyeket még a klasszikus görögség hagyományozott ránk, amelyeket még ma sem tudunk megoldani. Ezek a problémák, amikről most beszélni fogok, a tökéletes szám fogalmával kapcsolatosak. A tökéletes szám fogalmát, itt látjuk közben Lindemannnak a képét, a tökéletes szám fogalmát még minden bizonnyal Pitagorasz adta meg. Ugye Pitagorasz elmélete szerint a világ lényege a szám. Mindent, a világról való tudásunkból mindent számok fejeznek ki. A tökéletesség az azt jelenti, hogy valami harmóniában áll a részeivel. A tökéletes szám tehát olyan szám, ami harmóniában áll a részeivel, vagyis a saját osztóival, ugye osztóknak nevezzük azokat a számokat, amelyek maradék nélkül megvannak a számban. Tehát egy szám akkor tökéletes, mondta Pitagorász, hogyha egyenlő az osztóinak az összegével. Itt az osztói közé önmagát persze nem soroljuk be, precízebb volna azt mondani, hogy a valódi osztóinak az összegével egyenlő, ilyen a 6, ugye, mert a 6-nak az 1, a 2 és a 3 a valódi osztói, ezek azok, amik maradék nélkül megvannak a 6-ban, más nincs, ezek összege véletlenül pont 6. A 28 is ilyen szám, ugye a 28 az 4×7, tehát az összes olyan szám, ami maradék nélkül megvan a 28-ban, az az 1, a 2, a 4, a 7 és a 14. Nincs más. És ha ennek az 5 osztónak a összegét képezzük, az véletlenül pont 28. Ezek tehát a tökéletes számok. És az olyan fontos volt a klasszikus görögség számára, hogy Euklidész a nagy tankönyvébe, az elemekbe belevette, hogy hogyan kell tökéletes számokat konstruálnunk. Egy receptet adott tökéletes számoknak a konstrukciójára. Azt mondja Euklidész, ha az egységtől kezdve kétszeres arányban képezünk egy mértani sorozatot, amíg a sorösszeg prim nem lesz, és az összeggel megszorozzuk az utolsó tagot, akkor a sorozat tökéletes szám lesz. Ez a recept, amit Euklidész ad. A mai jelöléseinkkel az azt jelenti, hogy vesszük a kettő hatványokat, 1, 2, 4, 8 és így tovább, ezeket sorozatban összeadjuk, és addig megyünk az összeadásban, amíg az összeg prim szám lesz. Ugye prímszámnak nevezzük azokat a számokat, amelyek nem bonthatók fel kisebb számok szorzatára. Ezek a prímszámok. Amiket felbonthatunk kisebb számok szorzatára, azok az összetett számok. Euklidész azt mondja, hogyha a kettő hatványokat összeadjuk egymás után, ameddig a sorösszeg prímszám lesz, akkor ha ezt megszorzom az utolsó taggal, akkor tökéletes számot kapok. Például a 6 úgy jön ki a recept szerint, hogy az 1 meg 2 az rögtön egy prímszám. Mert 1 meg 2 az 3, ugye az nem bontható fel kisebb számok szorzatára, az egy prímszám, tehát ha ezt megszorzom 2-vel az utolsó taggal, akkor 6-ot kapok. A következő recept szerint kapott szám az 1 meg 2 meg 4-ből indul ki, az véletlenül megint prím, a 7, nem tudjuk a 7-et kisebb számok szorzatára felbontani, és ezt megszorozzuk 4-jel, az utolsó taggal megkapjuk a 28-at. Itt feltétlenül jegyezzük meg, hogyha egyel tovább mennénk, nem kapnánk tökéletes számot, mert 1 meg 2 meg 4 meg 8, ez a következő összeg, az 15, ugye? És ez nem prim szám, mert a 15 az 3x5. Tehát a recept az úgy szól, hogy addig kell az összeget képezni, amíg véletlenül pont prim számot nem kapunk. Ez tehát az Euklidész féle recept, és ezzel kapcsolatban két nevezetes problémát hagyományoztak ránk az ókori görögök. Az egyik kérdés az, hogy ez a recept megadja-e az összes tökéletes számot, vagy sem. Ezzel kapcsolatban Euler fedezett föl egy nagyon fontos tételt a 18. században. Leonhard Euler, aki a 18. század legnagyobb matematikusa volt, belátta azt, hogy a páros számok körében a Euklidész féle recept minden számot megad. Ha egy páros szám tökéletes, akkor azt megkapjuk az Euklidész féle módszerrel. De mi van akkor, hogyha a szám páratlan? Ugye az Euklidésznek a algoritmusa eleve csak páros számot produkál, mert úgy végződik az algoritmus, hogy szorozzuk meg kettőnek egy hatványával valamit, hát akkor csak páros számot kaphatunk, ugye? Mindenképpen csak páros szám jön ki ezzel a recepttel. De az a kérdés, hogy vannak-e páratlan számok, az nincs eldöntve Euklidész receptje által. Ezt Euler sem tudta eldönteni. És a helyzet az, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy vannak-e páratlan tökéletes számok. Ugye? 2300 év óta kutatják a matematikusok a páratlan számokat, hogy van-e közöttük tökéletes szám is, egy darabot sem találtak, de azt sem bizonyította be senki, hogy ilyen nincs, vagyis hogy hiába való lenne a keresés. Nem tudjuk, hogy hiába való-e a keresés. Amit ma 2006-ban tudunk, az annyi, hogy ha vannak esetleg páratlan tökéletes számok, azok nagyon nagyok kell, hogy legyenek, legalább 300 jegy kell a leírásukhoz. Tehát 300 jegy alatt ne próbálkozzunk, nincs páratlan tökéletes szám. De hogy utána van-e, nem tudja senki. A másik nagyon érdekes kérdés az az, hogy az Euklidész féle recept az végső soron hány darab tökéletes számot szolgáltat. Ugye arról van szó, hogy úgy kezdődik a recept, hogy addig adjuk össze a kettő hatványokat, amíg prímeket kapunk. Na de vajon ezt akármeddig tudjak folytatni? Vagy elképzelhető, hogy egy idő után már sose kapunk prim számot? Van-e végtelen sok páros, tökéletes szám, vagy sem? Ez a kérdés. Senki nem tudja. Ez a mai napig nyitott kérdés. Ugye itt tulajdonképpen egyszerűbb a Mersenne prímeket vizsgálni. Ezek a prim számok, amelyek a receptben szerepelnek, ugye úgy néznek ki, hogy 1, meg 2, meg 4, meg és így tovább, és megállunk egy 2 hatványnál. Ezeket a prim számokat Mersenne prímeknek hívják, egy 17. századi francia szerzetes és matematikus után, mert ő volt az első, aki táblázatot készített ezekről a prímekről, és hát a tökéletes számok utáni vadászat az egyenértékű a Mersenne prímek utáni vadászattal. Ma, 2006-ban ott tartunk a vadászatban, hogy 44 darab ilyen prímet találtunk eddig, ennek megfelelően 44 darab tökéletes számot ismerünk. A legutolsót, ami egy csillagászati szám, a 44-et azt idén szeptemberben találták, természetesen számítógépek segítségével. Na most az a kérdés, hogy van-e végtelen sok Mersenne prím vagy sem, az nyitott. És ezen a ponton megint megállok egy kicsit, és kommentálnám ezt a kérdést, egy olyan kérdést teszek fel, amit nem fogok megválaszolni. Tehát itt, ha a laikus helyébe képzelem magam, akkor előre látom azt a kérdést, hogy tulajdonképpen minek egyre több és több Mersenne prímet keresni. Miért érdekes, hogy van-e végtelen sok tökéletes szám? Ugye mire jó ez? Na most töredelmesen be kell vallanom, hogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Az ilyen jellegű kérdésekre szerintem nincs érdemi válasz. Ugye az, hogy a hegymászok miért akarnak egyre magasabb hegyeket megmászni, erre ők maguk sem tudnak válaszolni. Ugye tudjuk, hogy a fizikusok azok egyre újabb és újabb szubelemi részecskéket akarnak találni, az ördög tudja, hogy miért. Ezrével vannak ma is az emberek a világon, akik hihetetlen szenvedések árán új és új rekordokat akarnak megdönteni. Ez egyszerűen benne van az emberi természetben, ha nem volna benne, akkor talán nem is léteznénk. Tehát a matematikusok azok új és új prímszámokat, nagyobb és nagyobb prímszámokat kutatnak, és ami azt illeti, a prímszámok utáni kutatás az biztos, hogy végtelen lesz, mert már Euklidész bebizonyította az elemekben, hogy végtelen sok prímszám van. Ugye a tökéletes számokkal kapcsolatban a probléma az, hogy végtelen sok Mersenne prím van-e, ilyen speciális alakú. De prímekből biztos, hogy végtelen sok van, tehát ez a hajsza az új és új, nagyobb és nagyobb prímek után, ez sosem fog véget érni. És akkor itt ugye felmerült egy kérdés, hogy esetleg megkérdezzük a közönséget, hogy mit gondol, hogy a ma ismert legnagyobb prímszám az mekkora lehet.
Köszönöm szépen, professzor úr, tehát a kérdést hallották. Hány számjegyű a legnagyobb ismert prímszám? Három alternatíva van. Körülbelül 10 000, körülbelül 1 000 000, vagy körülbelül 10 000 000. Még van 10 másodpercük arra, hogy megadják az önök által helyesnek vélt választ. És a nézők véleménye szerint körülbelül 10 millió a legnagyobb ismert prímszám.
Nagyon jól tájékozott a közönség. Valóban a legnagyobb ismert prímszám az körülbelül 10 millió jegyből áll. Ugye ez egy horribilis szám. Ha egymás után a jegyeit le akarnánk írni, ez egy 4000 oldalas kötetben férne csak el. Na most miért érdekes egy ilyen önmagában talán nem fontos adat? Mert a legnagyobb ismert prímszám az tulajdonképpen mutatja, hogy a számítástechnikai kapacitásunk az mekkora, milyen gyorsak a számítógépek, mit tudunk ma 2006-ban számítógépekkel csinálni. Valamilyen értelemben, ha ezeket az adatokat összevetjük a korábbi adatokkal, akkor egy képet alkotunk valahogy arról, hogy hányadán is állunk ebben a tekintetben. Nagyon, nagyon durva képet, de valamilyen értelemben egy képet. Egyébként nagyon érdekes összevetni ezt az adatot, mert láthatjuk, hogy a legnagyobb ismert prímszám számjegyeinek a száma az durván egy lineáris grafikont rajzol ki, amelynek alapján egyáltalán nem nehéz jóslásokba bocsátkozni, hogy például az emberiség mikor fogja megtalálni az első 100 000 000 jegyű prímet. az az előrejelzés, hogy ezt körülbelül 2015-ben már meg fogja találni. És hogy mikor fogja megtalálni az első 1 milliárd jegyű prímet, ami már akkor, hogy ezt már tényleg el sem lehet képzelni, úgy tűnik, hogy 2024-re nagyjából az emberiségnek birtokában lesz egy milliárd jegyű prímszám. Na most, itt azt is meg kell jegyeznem, és ez itt egy nagyon lényeges információ, hogy egészen más jellegű kérdés egy számról, egy nagy számról eldönteni, hogy ez prímszám-e vagy sem, valamint az, hogy az a nagy szám, az fel tudjuk-e bontani tényleg kisebb számok szorzatára. Tehát, ha egy szám nem prím, akkor ez definíció szerint azt jelenti, hogy kisebb számok szorzata. De attól, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nem prím, még nem biztos, hogy elő is tudjuk állítani őt szorzat alakban. Az utóbbi probléma az hatványozottan nehezebb, mint az előző. Egyébként ezből az utóbbi problémáról Lovász László tartott itt előadást a Mindentudás Egyetemén, és az is kiderült az ő előadásából, hogy ez a merőben elméleti, számelméleti kérdés, ugye ennek nagyon fontos alkalmazásai vannak a kriptográfiában, az internetes tranzakcióknak a titkosságában, és így tovább. Tehát hangsúlyozom, az, hogy ma, 2006-ban sok millió jegyű számról el tudjuk dönteni, hogy prímszám-e vagy sem, az nem jelenti azt, hogy ekkora számokat mi faktorizálni tudnánk, föl tudnánk bontani kisebb tényezőkre. Egy ezer vagy néhány ezer számjegyből álló számnak a faktorizálása már meghaladja a pillanatnyi képességeinket. No már most a prímek ugye éppen azért gyakorolnak olyan hihetetlen vonzerőt a matematikusokra, mert ilyen szabálytalanok, nincs képlet vagy szabály, ami valami egyszerű módon produkálja a prímeket. Ha volna, akkor nem kellene vadászni a prímekre. Na most ebből a megfontolásból a matematikusok táblázatokat készítettek a prímekről. Az első nagy táblázat már a 17. században elkészült. Már akkor 100 000-ig a prímeket táblázatba foglalták. A 18. század végén már 400 000-ig ismertek voltak a prímek, és a 19. század elején, tehát szó nincs ugye még elektronikus komputerekről, a 19. század elején már 3 millióig, és a 19. század folyamán már sok-sok millióig prímszám táblázatok álltak a matematikusok rendelkezésére. Na most Gauss még 15 évesen volt, amikor elővette a rendelkezésére álló táblázatokat, és elkezdte számolni a prímeket. Az a hihetetlenül modern gondolat ötlött fel benne, hogy legalább valami statisztikus törvényszerűséget megpróbál a prímekről megállapítani. 15 évesen volt, azt csinálta, hogy felosztotta a számokat először csak 10 000-ig ezres csoportokba, és megszámolta, hogy az egyes ezres csoportokban hány prím van. Valami ilyesmit talált, hát itt valami tendenciát mi is láthatunk. A tendencia az, hogy ezek a számok csökkennek, a prímeknek a száma úgy durván csökkenő tendenciát mutat. De a fantasztikus Gaussban az volt, hogy föltette magának azt a kérdést, hogy van-e valami képletben kifejezhető szabály, amelyet a prímek legalábbis statisztikus értelemben követnének. És nem csak, hogy föltette ezt a kérdést, de meg is tudta válaszolni. Ez egy olyan teljesítmény, amit nem is tudok kellőképpen érzékeltetni, hogy milyen hihetetlen teljesítmény volt a 18. század végén egy 15 éves gyermekről, még akkor is, hogyha egy zseniről volt szó részéről. Mert Gauss egyébként bevallotta élete végén, hogy egész életében valahányszor kijött egy új prímtáblázat, mindig elővette, kiválasztott véletlenszerűen egy nagy intervallumot, megszámolta, hogy hány prím van benne, és ennek alapján ellenőrizte, hogy az a sejtése vajon korrekt-e, amit 15 éves korában fogalmazott meg, csak önmagának és a naplójának egyébként. Ez a sejtés úgy szól, hogy egy AB intervallumban eső prímek száma, az körülbelül az intervallum hossza, a B-A, hogy összesen hány szám van ebben az intervallumban, osztva a intervallum jobb végpontjának a természetes alapú logaritmusával, ez az a bizonyos természetes alapú logaritmus. Hát fel kell tennünk, hogy az intervallum persze jó hosszú, és hogy nem túl hosszú a végponthoz képest, mondjuk ahhoz képest legyen elhanyagolható, mondjuk az ezres csoportok, a 10 000 igazó pont ebbe a kategóriába esnek. És Gauss mindig azt találta, hogy ez egy kitűnő approximációját adja a prímek számának. És még itt sem állt meg, és ezek után azt mondta, hogy ha ez igaz, akkor én körülbelül meg tudom mondani, hogy egy adott mennyiségig, valami x számig hány prim van. Nem pontosan, de nagyjából meg tudom mondani. A következőt csinálta. Mondjuk ott vagyunk 10.000-ig, itt vannak a 10.000-es vagy az 1.000-es csoportok. Minden egyes 1.000-es csoportban levő primek száma az egy téglalapnak a területe. Ugye 1.000-et, az alapot meg kell szorozni a magassággal. Ha én a magasságot pont az 1 per logaritmus x-nek választom, a jobb végpont logaritmusának a reciprokának, akkor ennek a téglalapnak a területe az lényegében durván meg kell, hogy egyezzen az illető intervallumban szereplő prímek számával. Ha ezeket összeadjuk, akkor megkapjuk a prímek számát, hát az adott ábrán 10.000-ig. Általában egy tetszőleges x számig. Tehát Gauss azt mondta, hogy durván egy x határig a prímszámok száma az körülbelül annyi, amennyi az 1 per log x függvény grafikonja alatti terület. Ezt a területet a matematikusok integrálnak nevezik, egy függvénygörbe alatti tartománynak a területét, és ezt a függvényt, ami ilyen módon fölbukkant itt, egyébként nem először bukkant fel a matematika történetében, ezt a 18. században ezt a függvényt Euler már részletesen vizsgálta, de Gauss rájött arra, hogy ez a függvény itt nagyon, nagyon jól fog jönni, és azt mondta Gauss, hogy ezen heurisztikus okoskodás alapján a prímek száma x-ig, az bizony durván ennek a függvénynek az értéke kell, hogy legyen, amit integrál logaritmusnak neveznek, és li x-el jelölnek. Na most, itt persze az első kérdés az, hogy mi az, hogy durván és hogy körülbelül. Ugye ezt nagyon sokféleképpen lehet érteni. Az első megközelítés az az, hogy a Px, azt nem mondtam még, a Px-el jelöljük az x számig a prímek számát. Ennek a p-nek semmi köze nincsen a p-hez, a kör területéhez. Itt egyszerűen a prím kezdőbetűiről van szó görögül. Tehát Px-el jelöljük azt, hogy hány prím szám van x-ig. Tehát legalább annyit el kell várnunk, hogyha a Gauss sejtése igaz, hogy a Px az nagyjából egyenlő a Lix-el, azonos nagyságrendűek. Kiderült, hogy ez igaz, de már ennek a bizonyítása is nagyon nehéz volt. Ez csak Csebisevnek sikerült, egy orosz matematikusnak az 1850-es években. Itt megakadt a tudomány, mindaddig, amíg színre nem lépett Bernard Riemann, aki 1856-ban, azt hiszem, az 1850-es években publikált egy dolgozatot, amelyben egészen új alapokra helyezte a számelméletet. Riemann felfedezte elsőként a matematikusok közül, hogy egy akkoriban még meglehetősen fiatal tudományág, a komplex függvénytannak a tudománya, az alkalmazható a számelméletre. Nem csak, hogy alkalmazta a számelméletre, de ebben a dolgozatában felírt egy formulát a prímszámok számára, Px-re, komplex függvénytani segédeszközök segítségével. És ebből a formulából következett, hogy valóban a Gauss sejtése az eredeti formájában igaz, vagyis hogy ez a bizonyos Lix függvény nagyon pontosan közelíti a Px-et, olyan pontosan, hogy a hiba, a Lix és a Px közötti eltérés az elhanyagolható az illető mennyiségekhez képest, vagyis a Px-hez és a Lix-hez képest. Ezt az állítást, hogy ez az integrál logaritmus függvény olyan pontosan közelíti a prímek számát, hogy a hiba a illető mennyiségekhez képest is elhanyagolható, ezt az állítást úgy nevezték el, hogy prímszámtétel. Ez a prímszámtétel tehát Riemann dolgozatából következett volna. Ugyanis Riemann itt csak egy programot vázolt, precíz bizonyítások nélkül, arra, hogy hogy lehet az ő híres formuláját levezetni, de pontos levezetést a disszertációja az nem adott. És aztán Riemann nem sokkal ezután, tehát itt látunk most egy táblázatot, hogy valóban ugye a Px-nek és a Lix-nek az eltérése az szinte elhanyagolható a Px és a Lix mennyiségeihez viszonyítva. Tehát, hogy ezt fejezi ki ez a prímszámtétel, hogy a Lix és a Px hibája az nagyon kicsi a Px-hez képest. Tehát ez a prímszámtételnek az illusztrációja, és tehát Riemann formulájából a prímszámtétel következett volna, ha a Riemannnak lett volna ideje az elméletét részletesen kidolgozni. A Riemann volt kétségtelenül a 19. század legnagyobb matematikusa Gauss után, számos területen abszolút korszakalkotót hozott létre, geometriában, topológiában, komplex ügvénytanban és számelméletben is. Sajnos nagyon rövid életű volt, 39 éves korában hunyt el, és nem tudott már visszatérni az ő híres formulájához. Annyira megelőzte a korát, hogy miután meghalt, a matematikusoknak sok évtizedre volt szükségük ahhoz, hogy utolérjék. Hogy igazából megértsék, hogy mi van abban a néhány oldalas dolgozatban, és hogy kidolgozzák azokat a részleteket, amit Riemann nem tudott kidolgozni. Ez lényegében a prímszám tétel utáni hajsza volt. Ugye a prímszám tétel vált a 19. század végének a legnevezetesebb matematikai problémájává, és nyilvánvaló volt, hogy aki a prímszám tételt végül is tényleg be tudja bizonyítani, az halhatatlan lesz. És végül is két francia matematikus jutott célba, méghozzá pontosan egyszerre, 1896-ban egymástól függetlenül publikálták a prímszámtétel bizonyítását, ami ezáltal tényleg tétellé vált, nem csak sejtés, hanem tétel, és egyébként mind a ketten nagyon hosszú életet is kaptak, mert az Adamár, nem tudom, hogy a nevüket mondtam-e már, Jacques Adamár és de la Vallée-Poussin volt a két francia matematikus, és Adamár 98 éves korában halt meg, de la Vallée-Poussin pedig 96 éves korában. Tehát a 19. század legvégére ez a fejezet lezárult. Pontosabban akkor kezdődött igazán. Ugyanis, ha ezt a táblázatokat megnéznénk, amit az előbb láttunk a PX-nek és a LX-nek az eltéréséről, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Gauss sejtése még annál is pontosabban igaz, ahogy ezt Adamár és de la Vallée-Poussin bebizonyították. Nem csak az igaz, hogy a PX és a LX azok nagyon közel vannak egymáshoz ebben a relatív értelemben. Ez a relatív közelség, ez pusztán annyit jelent, hogyha leírom a két számot, a PX-et és a LX-et, akkor egyre több és több számjegy megegyezik a két számban. De valójában ezek a táblázatok azt sugálják, hogy a számjegyeknek durván a fele megegyezik. Tehát, hogy nagyon pontos a közelítés. A közelítés csak egy szemernyivel lehet pontatlanabb, mint az x számnak a négyzetgyöke. Ez az állítás az, amit Riemann sejtésnek nevezünk. Ennek a pontos története a következő. Riemann ebben a néhány oldalas dolgozatban megfogalmazott egy sejtést, egy merőben komplex ügvénytani sejtést, amiről azt írja, hogy ezt némi próbálkozás után függőben hagytam, mert ez most nem a feladatunk, de ha a sejtést összekapcsoljuk az ő formulájával, akkor megkapjuk pontosan azt az állítást, amit az előbb mondtam, vagyis hogy a PX és a LX azok nem sokkal rosszabb hibával közelítik egymást, mint a négyzetgyök X. Ez tehát a híres Riemann sejtés, ugyanis később kiderült, hogy ez az állítás, ez pontosan ekvivalens a Riemann eredeti állításával. Tehát a Riemann sejtés, most ezt kimondom egészen precízen, úgyhogy tessék kapaszkodni, így szól matematikus nyelven. Minden pozitív epsilon számra igaz. Akármilyen kicsi is ez az epsilon. Mondjuk egy milliómod, vagy egy milliárdod az epsilon. Mindegy, hogy milyen kicsi. A PX-nek és a LX-nek az eltérése, az kisebb kell, hogy legyen, mint az X-nek az 1/2 plusz epsilonadik hatványa. Ugye ez az, amiről azt mondtam, hogy csak szemernyivel nagyobb, mint a gyök X. Legalábbis, hogyha X elég nagy. Ez a híres Riemann sejtés. A Riemann sejtés, mint sejtés, az igazi karrierjét a prímszámtétel után kezdte el nem sokkal. 1900-ban ugyanis megtartották a matematikusok második nemzetközi kongresszusát, és ezen a kongresszuson David Hilbert tartott előadást, akit a kora egyik legnagyobb matematikusának tartottak, és fölkértek a bevezető előadás megtartására. Most Hilbert mindenki meglepetésére nem a saját eredményeiről beszélt, nem is arról, hogy milyen kihívások állnak a matematika előtt a 20. században, hanem ehelyett megfogalmazott 23 problémát, 23 probléma csokrot, hogy úgy mondjam, amelyeket ő a legfontosabb megoldatlan kérdésnek tartott. És a 23 között természetesen a Riemann sejtés is ott volt, és tudjuk azt, hogy Hilbert olyan fontosnak tartotta ezt a sejtést, hogy amikor egyszer megkérdezték, hogy mi volna az első kérdése, hogyha a halála után 100 évvel föltámadhatna. akkor azt válaszolta, hogy a legelső kérdésem az volna, hogy vajon megoldották-e már a Riemann sejtést. A Riemann sejtés egyébként ma is a legfontosabb problémák közé tartozik, egyesek úgy fogalmaznak, ahogy azon a ábrán is, hogy az egyes számú matematikai probléma. Ez meg is jelent az úgynevezett milleniumi problémák között. Ugye a 2000-es év az a matematika éve volt, és ebből az alkalomból egy amerikai matematikai intézet, a Clay Matematikai Intézet, az 7 megoldatlan matematikai problémát tett közzé. Hát valójában egy matematikusokból álló grémium választotta ki ezt a 7 problémát, mint a tényleg a 21. századi matematika előtt álló problémák közül nagyon fontosakat, és természetesen a Riemann sejtés az közöttük van. Egy másik problémáról a 7 közül, itt hallottunk a Mindentudás Egyetemén, Rónyai Lajos tartott előadást a Birch-Swinnerton-Dyer sejtésről, ami a 7 probléma közül az egyik, ami ugye ilyen diofantikus egyenletek megoldhatóságáról szól. Egy harmadik problémát pedig idén megoldottak. Tehát a híres Poincaré sejtést, amely szintén a 7 probléma egyike, azt Grigori Perelman megoldotta, aki ezért az idei matematikusok kongresszusán elnyerte a Fields díjat, ami a legmagasabb matematikai kitüntetés. Tehát ez nagyon biztatóan hangzik, hogy a 7 probléma közül ugye 6 év alatt egyet megoldottak, mindezonáltal hozzá kell tenni, hogy Perelman maga is évtizedeken át dolgozott ezen a Poincaré sejtésen, teljesen függetlenül attól, hogy a 7 legfontosabb matematikai problémába beleveszik-e vagy sem, és attól aztán végképp függetlenül, hogy a Clay Matematikai Intézet minden egyes problémának a megoldásáért $1 millió fizet. De minden esetre ez egy nagyon örömteli dolog, hogy úgy tűnik, hogy a 7 közül egy az megvan. Na most ezen a ponton fel kell vetni azt a kérdést, hogy vajon lehetünk-e teljesen optimisták? Megoldható-e végül minden matematikai probléma? Itt két kérdést szétre szeretnék választani. Az első kérdés az egy merőben praktikus kérdés, és a másik pedig egy merőben elméleti kérdés. A praktikus kérdés az az, hogy van elég időnk a problémák felfedezésére és megértésére. Arról van szó, hogy nagyon egyszerűen megfogalmazott problémáknak a megoldása iszonyatosan komplikált lehet. Például a csoportelméletnek volt egy nagyon hosszú ideig megoldatlan problémája, a úgynevezett véges egyszerű csoportok osztályozása, amit a 20. század végén megoldottak, de a teljes megoldás több mint 1000 oldalt vesz igénybe. A Perelmannak a bizonyítása a Poincaré sejtésről, az is sok száz oldal, és hogyha hozzáveszünk az előzményeket, amit tudnom kéne például nekem, hogyha meg akarnám érteni ezt a bizonyítást, biztos, hogy több mint 1000 oldalt tenne ki. Na most egy 1000 oldalas szöveg az egy bölcsész számára nem különösebben megrázó, de itt tudni kell, hogy a matematika szövegei nagyon kompakt, tömör szövegek. Egy matematikai szövegben egyetlen sornak, egyetlen képletnek a megértése akár órákat vehet igénybe. Egy 1000 oldalas bizonyítást egyszerűen nem lehet megérteni, ha csak az ember hónapokat, esetleg éveket az életéből erre rászán. Egyáltalán nincs kizárva, hogy bizonyos problémák annyira komplikáltak, a megoldásuk csak olyan nehéz és olyan bonyolult, hogy egyszerűen senkinek nincs ideje arra, hogy felfedezze. Most a matematika az egy kumulatív tudomány, ugye nem kell mindent mindenkinek felfedezni, mert elolvashatjuk és megérthetjük az elődeinknek a felfedezését. De hát az igazság az, hogy az emberiség életkora is véges lehet, ugye? És könnyen elképzelhető, hogy bizonyos problémáknak a megoldása olyan komplikált, hogy az emberiségnek egyszerűen nem lesz rá ideje. Ezzel nem tudunk mit kezdeni ezzel a problémával, ezt tudomásul kell vennünk. Ennél sokkal érdekesebb a elméleti probléma. Nevezetesen, hogy legalábbis elméletben, legalábbis, hogyha volna rá időnk, akkor meg tudnánk-e oldani minden matematikai problémát. Ez David Hilbert meggyőződése volt az életének a túlnyomó részében. Ezt részletesen ki is fejtette abban a bizonyos előadásában 1900-ban. Azt mondta, hogy ha egy matematikai probléma jól van megfogalmazva, akkor biztos, hogy ezt meg tudjuk oldani, vagy úgy, hogy megtaláljuk a megoldáshoz vezető utat, vagy úgy, hogy bebizonyítjuk, hogy a feladat megoldhatatlan, ahogy ez történt például a három klasszikus szerkesztési probléma esetén is. És Hilbertnek mint egy jelmondatává vált az az, hogy wir müssen wissen, wir werden wissen, vagyis hogy tudnunk kell, tudni fogunk, olyannyira, hogy ezt a jelmondatot vésték a Hilbert sírjára is egyébként. Ezért itt egy óriási meglepetést, mint egy megrázkódtatást keltett, amikor 1930-ban Kurt Gödel előállt egy tétellel, amely szerint ez nem egészen így van. Bizony, vannak olyan problémák, amiket nem tudunk megoldani. Gödel tétele valami olyasmit mond, hogy minden axióma rendszerben bizonyos kivételekkel, amiket most nem érdemes részletezni, lényegében minden axióma rendszerben kell, hogy legyenek olyan állítások, amelyeket sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudunk. Ez Hilbert számára egy óriási megrázkódtatás volt, és hát ez a megrázkódtatás, hogy úgy mondjam, ez mind a mai napig nem ült el a matematikán kívül. Tehát a Gödel tételféle szenzáció idézőjelben az mind a mai napig él filozofikus vagy spekulatív gondolatmenetekben, mindenféle fantasztikus következtetéseket vonnak le a Gödel tételéből, holott a matematikusok számára ez nem volt különösebben olyan borzasztó meglepő. Arról van szó, hogy ilyet már látott mindenki a 19. század elején, például Bolyai János, és ezen kívül Gauss és Lobachevsky lényegében belátták, hogy a párhuzamossági axióma tagadásával egy konzisztens elméletet lehet létrehozni. Lényegében azt látták be, többé-kevésbé, hogy egy axióma, adott esetben az úgynevezett párhuzamossági axióma, a se nem bizonyítható, se nem cáfolható a geometria többi axiómáját felhasználva, és csak a többi axiómát felhasználva. Ezt mindenki tudta, hogy ez a példa a szemünk előtt. Tehát Gödel tétele valójában csak azt mondja ki, hogy a nem euklidészi geometriának a létezése az nem egy kivétel, hanem az a szabály. Minden axióma rendszerben lesznek olyan remitens állítások, amelyeket sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudunk. Na most az a helyzet, hogy a matematikusok ezek nagyon gyorsan túltették magukat ezen a problémán, és gyorsan ki is derült, hogy ez a mindennapi élet része bizonyos területeken, például a halmazelméletben, a topológiában, az analízisben, ma már elég gyakori jelenség, hogy egy problémáról kiderül, hogy nem megoldható. Tehát Gödel tétele tulajdonképpen nem okoz nagy megrázkódtatást, abban a tekintetben semmiképpen sem, mint hogyha módosítaná az abszolút, megkérdőjelezhetetlen, cáfolhatatlan igazságokról szóló véleményemet, amit az előadás elején fejtettem ki. Ha egy matematikai tételt bebizonyítunk, ez épp olyan örök és abszolút marad Gödel tétel után, mint volt a Gödel tétel előtt. A különbség pusztán abban áll, hogy egy problémával szembesülve eleve nem tudhatjuk, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani vagy sem. Ha kiderül, hogy nem tudjuk megoldani, nem tudjuk megcáfolni, akkor azt tesszük, amit Bolyai János tett. Feltesszük az állítást, felépítünk egy konzisztens elméletet, feltesszük az állítás tagadását, és akkor is felépítünk egy konzisztens elméletet. És így elméleteknek egy nagyon érdekes hálózata jön létre, és a matematikai logika egyik nagyon izgalmas feladata ezeknek az elméleteknek a logikai kapcsolatának a vizsgálata. És végül is meg kell kérdezni, hogy olyan nagy baj-e, amit Gödel tétel tele állított, hogy nem tudunk minden problémát megoldani. A helyzet az, hogy ezzel a matematikai kutatás csak izgalmasabb lett, és valójában a Gödel tétele azt állítja, hogy az emberi leleményesség és az emberi intuíció az nem küszöbölhető ki a matematikai kutatásból. Valami olyasmit állít a Gödel tétele, amit minden matematikus mindig is tudott, nevezetesen, hogy a matematika az nem csak egy tudomány, hanem egy művészet is. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást, és most pedig, hölgyeim és uraim, kedves közönség önöki a szó, kérdezzenek bátran az előadótól. Arra kérem önöket, hogy várják meg a mikrofonokat. Itt van egyből egy kérdés. Az elsősorban kérek szépen ide egy mikrofont a fekete szakós úrnak.
A matematika tulajdonképpen egy absztrakt elvont tudomány, mégis nagyon sok gyakorlati haszna van. Egy rövid kérdésem lenne, hogy Albert Einstein, amikor kidolgozta az általános speciális relativitás elméletét, akkor miért fordult tulajdonképpen a Riemann-féle matematikához és geometriához? És mit adott neki tulajdonképpen ez? Köszönöm szépen.
Hát ez tulajdonképpen nem egy matematikai kérdés, ugye ez egy fizikai kérdés. Tehát a Riemann-féle geometriához ő akkor fordult, amikor az általános relativitás elméletet dolgozta ki, azt az elméletet, amely szerint a tér görbült, és a tér görbületét a tér, megfelelő térrészben elhelyezkedő anyag mennyisége határozza meg. Ebben a pillanatban neki egy olyan geometriára volt szüksége, ami görbült tereket tud tárgyalni. És ez volt az, amit Riemann kidolgozott. Ez volt a Riemann egyik óriási felfedezése, ezt írta le a disszertációjában, és Gauss is el volt ragadtatva tőle. Tehát valójában ezen a ponton volt szükség a Riemann geometriára.
Amíg jelentkezik a következő néző, addig én az internetről olvasnék föl kérdéseket, mert nagyon sokan írtak az interneten keresztül is, talán még soha ennyien. Bár igazából nem exakt matematikai kérdésekről van szó, mint inkább a matematikáról kérdeznek. Például azt kérdezi az egyik internetező, hogy mire jó a pi tizedes számjegyeit tízezres nagyságrendekig számolni?
Erre tudok válaszolni. Semmire. De azért módosítom a válaszomat. Az igazság az, hogy vannak olyan kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy a pi az, ugye a pi az egy a szemünk előtt lévő szám, az egyik legfontosabb konstans, már általános iskolában is tanulunk róla. A matematikai kérdések a pi-vel kapcsolatban arra szoktak néha irányulni, hogy mennyire normális szám a pi, mennyire átlagos szám a pi, mennyire olyan a pi, mint az összes többi szám, vagy a számoknak a túlnyomó többsége. És ebben a szempontból például mégiscsak érdekes lehet, mert az egyik ilyen kérdés, ami fölmerül, az az, hogy ha a pi-nek a tízes jegyeit megnézzük, abban a 10 darab számjegy, az milyen gyakorisággal fordul elő? Vajon a pi előnyben részesíti-e az egyik számjegyet a többi rovására? Azt már tudjuk, hogy egy idézőjelbe vett normális, átlagos szám sohasem részesíti előnyben. Tehát ha csak úgy, hogy úgy mondjam, véletlenül kiválasztunk egy számot, akkor abban az összes számjegy elő fog fordulni, és mindegyik nagyjából azonos gyakorisággal. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a pi az egy ilyen száme vagy sem. És erre nézve ezek az adatok valamiféle iránymutatással szolgálhatnak, nem sokkal, de mindesetre nagyon meglepő volna, hogyha például a 7-es nem fordulna elő az első 10.000 számjegy között, de amennyire én tudom, ezek az adatok megerősítik ezt a várakozást, hogy a pi az éppen olyan szám, mint a többi.
A másik pedig egy gyakorlati kérdés egy szülőtől. Mit válaszoljon egy szülő az iskolás gyerekének, aki azt kérdezi, hogy miért kell neki megtanulnia a függvénytant vagy az egyenlet megoldásokat?
Hát a függvénytant biztos nem kell megtanulnia. A függvénytan, nem tudom, mit ért a szülő függvénytanon, mert a függvénytanon a komplex függvénytant érték, azt, amit például a Riemann alkalmazott a prímszámtétel bizonyításának, hogy miért kell megtanulni valami csodát?
Az egyenletek megoldásokat. Milyen jó válasz lehet mondjuk a szülőnek?
Hát nem tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés, én nem tudok néhány mondatban válaszolni. Ugye,
arról az öngyereke megkérdezni például, ha mondjuk az öngyereke fölteni önnek a kérdést, hogy...
Akkor nagyon hosszan elbeszélgetnék. tehát ugye ez egy nagyon, nagyon bonyolult kérdés. Ha azt vizsgáljuk, hogy egy átlagember mennyit használ az iskolában tanult matematikából, valószínűleg azt a választ kapnánk, hogy nagyon keveset. Ugye? Mindazonáltal lehetetlen, hogy ha ha megtanuljuk, hogy a fizika mivel foglalkozik, a tudományok mivel foglalkoznak, az irodalomnak a legfontosabb tényeit és műveit tanuljuk, hogy akkor ne legyen valami fogalmunk arról, hogy legalább mik azok az alapfogalmak, amivel a matematika dolgozik. Tehát ez egy általános műveltségi kérdés. Ezen kívül pedig, hogyha jól tanítják ezeket a fogalmakat, akkor ez túlmutat azon a dolgon, hogy ő egyszerűen műveltebb ember lesz, mert szerintem akkor egy logikusabb gondolkozást, valami racionálisabb gondolkozást fog elsajátítani, amit a többi tantárgyban is hasznosítani tud. Egyébként én úgy tudom, hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a matematikában jól teljesítő gyerekek, azok a többi tárgyban is az átlag fölött teljesítenek. Én azt remélem, hogy ez tényleg igaz, de ez valami olyasmit jelezne, hogy a logikus gondolkozás mindenütt fel tudja használni az ember.
Köszönöm szépen. És folytatjuk még a miértek sorát, van még egy netes kérdés. Miért jó nekünk, ha ismerjük a sok millió, konkrétan 10 millió számjegyű prímeket?
Hát erre én azt hiszem, hogy válaszoltam az előadásban. Tehát ugye megismétlem. Egyrészt az, hogy milyen nagy prímeket ismerünk, az egyfajta mérőszámát adja annak, hogy a számítási kapacitásunk éppen hol tart, milyen gyorsak a számítógépeink, és mi milyen ügyesek vagyunk bizonyos számítástechnikai feladatok megoldásában. Ez az egyik. A másik pedig, ez egy olyan kérdés, amire szerintem nekem nem kell válaszolnom. Ugyanis gondoljuk bele, hogyha egy új prímszámot találnak, az belekerül a Guinness rekordok könyvébe. Az egy újsághír lesz. És több mint egyszer fordult elő, hogy egy új prímnek a megtalálása alkalmából bélyegeket bocsájtanak ki. Hát akkor úgy érzem, hogy nekem nem nagyon kell válaszolnom arra a kérdésre, hogy miért. Ezt valahogy mindjárt természetesnek találjuk.
Köszönöm szépen professzor úr a leleményes válaszát. És van még, rengeteg kérdés egyszerre. Ott egy fiatal ember hátul. Kérem szépen, hogy először oda adjunk egy mikrofont, és aztán még itt elől is van jó néhány kérdés. Parancsoljon.
Én azt szeretném kérdezni a professzor úrtól, hogy beszélt az axiómákról a Gödel-tétel kapcsán, hogy hozzá is lehet venni egy axiómát, vagy annak a tagadását is egy elmélethez, és lehet, hogy nem jutunk egy ellentmondáshoz, hogy a tudománytörténetben hát sok axióm azt gondolom így szemlélet alapján logikus volt, de biztos vannak olyan axiómák, amik nem ennyire magától értetődőek, és mi döntött el, vagy ki döntött el, hogy azt az axiómát vesszük hozzá, vagy annak a tagadását? És nem a tagadását. Ez érdekelne.
Hát ez is egy mély kérdés. Nagyon nehéz erre röviden válaszolni. Az euklidészféle axiómák, hogy hogyan dőltek el, az a homályba vész. Az euklidész előtti matematikáról viszonylag kevés információnk van, csak későbbi kommentárok és összefoglalások. Nem tudom, hogy mi tudjuk-e igazán, hogy az euklidészféle axiómák pontosan hogyan alakultak ki. 200 év alatt alakultak ki, vagy még rövidebb idő alatt, ugye Euklidész a időszámításunk előtt körülbelül 300-ban írta az elemeket. Erre nem tudok válaszolni a kérdésre. Ez egy olyan szakkérdés, ami a tudománytörténetnek a kérdése. Nem tudom. Az egyéb axiómákat illetően bizony ezek nem voltak egyszerű folyamatok. Tehát egy másik ilyen híres axiómarendszer, egy nagy axiómarendszer, amit most már mintegy 70 éve használ az egész matematikus társadalom, ez a halmazelméletnek az axióma rendszere. Ez hosszas, bonyolult, kanyargós útvonalon jutott el arra a pontra, hogy azt mondhatjuk ma már, hogy ezek kikristályosodtak. A 1900-as évek legelejétől, amikor elkezdtek egy-két Hilbertnek a sürgetésére, elkezdték a halmazelmélet axióma rendszerét kidolgozni, amiben Bertrand Russellnek is óriási szerepe volt. Számos egymással vetélkedő axióma rendszer született, Neumann János is hozzájárult ehhez ez a folyamathoz, és végül is valahogy kialakult, kikristályosodott egy halmazrendszer, amit ma lényegében a matematikusok túlnyomó többsége 90%-a, 95%-a használ, az úgynevezett Cermelo-Frenkel axiómarendszer, hogy miért pont ezt, nem tudom, kikristályosodott. Tehát ugye sok követelmény van egy axiómarendszerrel szemben, legyenek viszonylag egyszerűek, ne legyen túl sok belőlük, nem tudom. Ezek történelmi folyamatok, nehéz, bonyolult folyamatok, nem tudok egyszerű választ adni.
Ezek szerint professzor úr, ez egy újabb részben megválaszolhatatlan kérdésfeltevés, mint amilyen a matematikában
nem,
akadémán.
Nem, ez a tudománytörténetnek és a matematika történetnek egy nagyon érdekes kérdése. Biztos, hogy megválaszolható, de én nem sokat értek hozzá.
Köszönöm szépen. És van még itt az első sorban még kérdés. Kérek szépen ide mikrofont.
Kérdésem a professzor úrhoz. Sok jó matek tudósunk van. Miért nem állítjuk át naptárunkat, vele együtt az órát, például az atomórát, amely a maghasadás alapján alapszik, a tízes számrendszer alapjára, nem lenne jobb matek szemmel nézve? Köszönöm.
Sokkal jobb lenne. Most nem tudok visszaemlékezni, hogy kinél olvastam, nem olyan régen egy ilyen javaslatot a 400 napos évről. Igen, sok ilyen javaslat történt. Ez egy érdekes kérdés. Hát itt az emberi, itt a kulturális hagyomány az úgy tűnik, hogy legyőzhetetlen. Erre nagyon sok példa van, és ez egyáltalán nem negatív példa. Hát az, hogy az óra ugye 6-os, 12-es, 24-es alapon működik, ezt is meg lehetne kérdezni, hogy már az órát miért mérjük 60 percben. Én a magam részéről örülök annak, hogy itt egy nagyon sok ezer éves hagyományt folytatunk. Ugye ez még a babiloni csillagászatból maradt ránk. Szerintem, hogyha az órák tekintetében átérnénk a tízes rendszerre, elvesztenénk valamit. Ami a naptárt illeti, ott nem mondanám ilyen határozottan, mert az tényleg túl bonyolult, és ezek a millió kivételek, a szökőévek, amik néha vannak, néha nincsenek, ez őrült komplikált. Ez egy kulturális hagyomány, amiértre semmiképpen nem tudok válaszolni, de mondok egy példát, ami a közelmúltból származik. Miért nem változtatjuk meg a komputereknek a billentyűzetét? Ez aztán nem olyan régi dolog, ugye ez csak az írógépektől hagyományozott ránk valamilyen értelemben, és az írógépek azok csak gondolom egy pár száz éves múltra tekintenek vissza, de már ezt se tudjuk megcsinálni, holott állítólag sokkal praktikusabb billentyűzetet is ki tudnánk találni. Valamiért ragaszkodunk ezekhez a hagyományokhoz, én a magam részéről nem vagyok emiatt nagyon szomorú.
Köszönöm szépen, és még egy utolsó rövid kérdés az első sorban.
Egy kicsit filozófiai indítatású kérdésem lenne, hogy ha a Földön nem lenne civilizáció, akkor a matematika az létezne, ez az embertől függő tudomány. Például úgy tudnám a kérdést egy kicsit megvilágosítani, hogyha például két idegen civilizáció találkozna, a matematika lehetne a közös nyelvük? Köszönöm szépen.
Hát... Túl sokat vár tőlem. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések. Ezek nagyon nehéz kérdések, hogy volna-e matematika az emberi intellektus nélkül. Nem tudok válaszolni, nagyon sajnálom. Erre nyilván egy külön előadást kéne szentelni.
Itt a filozófiai kérdés, ebben sincsen abszolút igazság.
És egy filozófusnak kéne erről beszélnie, szerintem nem egy matematikusnak. És a filozófusok nem értenek egyet ebben a tekintetben. Az, hogy az ideális világ az hogyan viszonyul a realitáshoz ebben a tekintetben, rengeteg ugye egymással konkuráló elmélet van. De ami azt illeti, hogy az idegen civilizációk megértenék a matematikát, azért erről az annyit lehet tudni, hogy úgy gondolom, hogy az emberiség, a mai emberiség azt gondolja, hogy igen, mert tudommal vannak ilyen üzenetek, amiket az esetleg létező ugye, idegenek számára sugároznak bizonyos adók, és ha jól tudom, ezen üzenetekben nagyon sok matematikai részlet van, és igenis azt várják el, hogy azok az idegenek is, hogy valami hasonló matematikai ideákat kellett, hogy kialakítsanak. Én nem tudnék megkockáztatni ennél határozottabb választ.
Professzor úr, köszönjük szépen a rendkívüli előadást és a válaszokat, önöknek is a kérdéseket. Szeretnénk megköszönni önnek az előadást a Minden Tudás Egyeteme előadói szimbólumával. Ehhez segítségül hívom Fábri Györgyöt, a Minden Tudás Egyeteme tudományos igazgatóját. Köszönjük szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, kedves közönség, köszönjük szépen a figyelmet, a részvételt, és most jön a kérdés, amelyre a választ a tévénézőktől várjuk. Mikortól számítjuk a mai értelemben vett matematika kezdeteit? A válasz az időszámításunk előtti 5. századtól, avagy B, a 17. századtól. A helyesen válaszolók között a Magyar Turizmus ZRT utazási és üdülési kedvezményeket adó kártyáját sorsoljuk ki. A válaszok betűjelét a 06-91-330-601-es telefonszámra küldjék SMS formájában. Múlt heti helyes megfejtőnk Beck József Gödöllőről, aki szintén ezt a kártyát nyerte ajándékba. Hölgyeim és uraim, a Mindentudás Egyetemek klub sorozata is folytatódik, méghozzá november 8-án szerdán, 7:30-tól itt a Jövőháza Teátrumban. Jazz a 20. század zenekultúrájában címmel Benkó Sándor tart előadást, és közreműködik a sokunk örömére a Benkó Dixieland Band. Várjuk Önöket szeretettel. Az előadást, a mai előadást háttéranyagokkal együtt most is elolvashatják a www.mindentudás.hu oldalon, ahol tovább fórumozhatnak, kérdezhetnek, egyébként a műsort itt élőben figyelemmel kísérhetik. Egy hét múlva Gulyás Balázs Tudatboncolás Pettel című előadását hallhatják. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!